Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és mai Isten tiszteletünket a 228. énekünknek az éneklésével kezdjük. 228. énekünknek mind a négy versét énekeljük. Jehova, csak néked éneklek. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti ige szakaszból, a Jelenések könyvének 19. részéből, a 4-től a 10-ig tartó versekből olvasom. És leborul a 24 vén és a 4 lelkes állat, és imádá az Istent, aki a királyi székben ül vala, mondván: Ámen, Alleluja. És a királyi széktől szózat jöve ki, mely ezt mondja vala: dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván, Alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. A kegyelemnek Istene tegye áldottá a mi számunkra az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, néked éneklünk, és téged dicsőítünk, mert nincs más te hozzád fogható. Nincs más ebben a teremtett mindenségben, aki olyan őszinte és tiszta szeretettel venne körül bennünket életünk minden napján, mint te. Nincs más ebben a teremtett mindenségben, aki naponként beteljesíteni a mi szükségeinket, aki mindig kész lenne a megbocsátásra, hogyha alázatos, őszinte és bűnbánó szívet lát. Nincs más ebben a teremtett mindenségben, aki annyi mindent szeretne ajándékozni nekünk. Urunk, tudjuk, hogy te soha nem a magad érdekében cselekszel, hanem mindig a miénkben, mi érettünk. Azért, hogy nekünk lehessen életünk, lehessen reménységünk, lehessen jövőnk. Olyan jövőnk, amelynek a határa nem csak a földi életre terjed ki, hanem annál sokkal, de sokkal messzebbre. Most azért jöttünk hozzád, Urunk, hogy taníts bennünket, hogy alakíts, hogy formálj bennünket, hogy hagyj lehessünk méltók ezekre a csodálatos ajándékokra. Taníts, alakíts és formálj bennünket, hogy az igét, amellyel naponként megszólítasz bennünket, ne csak halljuk, hanem a szívünkbe is zárjuk, hogy tudjuk arra építeni a mindennapjainkat, a dolgainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy mi is tudjuk gyakorolni azt a szeretetet, amelynek te vagy a forrása, hogy mi is tudjunk önzetlenül, őszintén és tiszta szívvel egymás felé fordulni, és mi is akarjuk az életünk minden dolgával a mennyei atyát dicsőíteni. Így kérünk, Istenünk, hogy hallgasd meg most imádságunkat, könyörgésünket, lelked által légy itt közöttünk, nyisd meg a szívünket, az elménket, az értelmünket a te üzeneted előtt. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten ma hozzánk szóló üzenetének a meghallgatására készüljünk a 165. énekünknek az első versét énekelve, 165. dicséretünk első verse, Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Szeretettel jelzem, hogy itt elől még bőségesen vannak székek, előre lehet jönni, és ezeket el lehet foglalni. A már felolvasott igerésznek olvasom fel még egyszer egy versét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni a mai vasárnapon. A Jelenések könyvérőnek a 19. fejezetéből a 9. verset, amelyből így szól hozzánk Isten igéje. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Valahányszor a Jelenések könyvének az olvasására kerül sor, akkor mindig el szoktuk mondani azt, hogy a Szentírásnak ez a könyve nem egy egyszerű, könnyen érthető könyv. És nem a nyelvezete miatt, hiszen az új fordítású Bibliában már a mai ember által használatos nyelvezeten olvashatjuk ezt a könyvet, hanem azért, mert nagyon sok jelkép és szimbólum van ebben a könyvben, és ezeket nagyon jól, tisztán és egyértelműen meg kell értenünk ahhoz, hogy magának az egész könyvnek az üzenetét is jól értsük. Jól meg kell értenünk ezeknek a szimbólumoknak az üzenetét, azért, hogy a szívünkben, a lelkünkben ennek a könyvnek az olvasásakor ne félelem és rettegés legyen, hanem reménység és várakozás. Ahogyan az az elmúlt vasárnapon is elhangzott, az elmúlt vasárnapi ige egy prófétai jellegű üzenetnek a hordozója volt, és abban a prófétai jellegű üzenetben egy intés, figyelmeztetés hangzott el. Nos, ez a ma olvasott igeszakasz is ilyen prófétai jellegű üzenetet ad elénk, de most nem intés, figyelmeztetés van benne, hanem inkább bátorítás és biztatás. Bátorítás és biztatás afelől, hogy nem kell félnünk. Hogy nem kell félnünk, mert van jövendőnk, van reménységünk. Akkor, hogyha elfogadjuk a mi megváltó Krisztusunkat. Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének a vacsorájára hivatalosak. Ugye mindannyian jól ismerjük a jézusi tanításnak, a jézusi erkölcstannak, az összefoglalását adó hegyi beszédnek a szavait. És jól tudjuk azt is, hogy ebben a hegyi beszédben van egy rész, amely úgynevezett boldog mondásokat tartalmaz. Ezeket a boldog mondásokat gyakran szoktuk idézni, sokszor beszélünk róluk, sokszor hivatkozunk rájuk, ige hirdetésekben is gyakran utalunk egy-egy ilyen boldog mondásra. De arról már ritkábban szoktunk beszélni, hogy ilyen boldog mondásokat a Szentírásnak más könyveiben is olvashatunk, például itt a Jelenések könyvében. 7 ilyen boldog mondást olvashatunk a Jelenések könyvében, és ugye erről is volt szó az elmúlt vasárnapon, hogy a 7-es szám ennek a könyvnek egy nagyon gyakori száma. Találkozunk ebben a könyvben a 7 levéllel, a 7 pecséttel, a 7 trombita szóval, annak a bizonyos fenevadnak, ha emlékszünk az elmúlt vasárnapra, annak a bizonyos fenevadnak 7 feje van, és igen, 7 ilyen boldog mondást olvashatunk ebben a könyvben. Az elsőt mindjárt ennek a könyvnek az elején, az első fejezetben. amely úgy hangzik, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert közel az idő. Ez a ma olvasott boldog mondás pedig ezeknek a boldog mondásoknak a sorában a negyedik. Ebben a boldog mondásban két fontos szimbólumot hallottunk, a bárány és a mennyegző szimbólumát. Ezek alapvetően nem ismeretlenek a számunkra, hiszen ezekkel is találkozunk ennek a könyvnek is, és az egész Szentírásnak is más részein. A bárány szimbólumának a megértéséhez egészen a kezdetekhez kell visszamenni. Az Egyiptomból való szabadulásnak az előestéjén Isten választott népe számára a megmaradást, az életet jelentette a bárány, a megölt báránynak a vére. Mert amikor Isten arra készült, hogy által menjen Egyiptomon, és beteljesítse az utolsó, a legnagyobb csapást Egyiptom népén, akkor, amikor az öldöklő, a pusztító meglátta a szemöldökfán és a két ajtó félfán a báránynak a vérét, akkor oda nem ment be. Akik ott voltak, megmenekültek a csapástól. De aztán a későbbiek során is az templomi kultuszban nagyon gyakran találkozhattunk a bárány áldozattal, és Ézsaiás próféta például Isten szenvedő szolgáját a mészárszékre vitetett bárányhoz hasonlította. János pedig mindezeknek az egyesülését Jézusban, az ő személyében látta megtestesülni. Ő az Isten báránya, aki elveszi ennek az embervilágnak a bűneit. Jézusra mutat mindez, Jézusra, aki szembeszállt a gonosszal, aki legyőzte a gonoszt, és szeretetével és áldozatával megnyitotta az ember előtt a mennynek, az üdvösségnek a kapuját. És a másik szimbólum, amelyet ebben az igerészben hallunk, a mennyegző, az esküvő szimbóluma. Az esküvőre akkor kerül sor, amikor már minden készen van, amikor elkészült a mennyasszony, amikor összegyűlt a mennyegzői vendégsereg, amikor minden készen áll. Az Ószövetség korában, és gondolom ma is így kellene, hogy legyen, a házasság az egy nagyon szoros kapcsolat. Mondhatjuk úgy is, hogy kötelék két ember között. Ezért használták az ószövetségi próféták is Isten és az ő választott népé kapcsolatának a kifejezésére, az ábrázolására a házasságnak a szimbólumát. Később pedig János is ezt a szimbólumot használta. Ő abban az értelemben, hogy Krisztus a vőlegény, a mennyasszony pedig a gyülekezet, az ő egyháza, azoknak a közössége, akik elfogadják őt, akik hallgatnak rá, akik követik őt. Az elmondottak után, akkor tehát nézzük meg, hogy mit is jelent ebben az ige szakaszban ez a két szimbólum, a bárány és a mennyegző. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Ugye sok kérdés merül fel bennünk. Legelőször is talán önző módon az a kérdés, hogy kik a hivatalosak. Kik azok, akik ott lesznek a bárány mennyegzőjének a vacsoráján? És vajon én közöttük leszek? Vajon mi hivatalosak leszünk oda? Vajon mi részesei lehetünk ennek a mindenek felett való boldogságnak, amely az ott lévőknek a szívét, a lelkét betöltheti? Mit jelent a számunkra ez az ígéret, hogy boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára? A bárány mennyegzőjének a vacsorája az azt jelenti, hogy Jézus, a megváltó, a messiás, a szabadító Úr magára vette ennek az embervilágnak a bűneit. Meghalt érettünk, helyettünk, elhordozta a mi bűneinknek a büntetését, eltemettetett, alászállt a poklokra, és ott megvívott a gonosszal, győzelmet aratott, és így megszerezte az üdvösséget az övéi számára. És amikor majd újra eljön, akkor olyan örömben lesz része az övéinek, amely öröm nem hasonlítható máshoz, csak egy ilyen csodálatos mennyegzői vacsorához. Ezzel a János által leírt látomással kapcsolatban, ahogy mondtam, nagyon sok kérdés vetődhet fel az emberben. És ahogy mondtam, biztos, hogy mindannyiunknak a legfontosabb kérdés az, hogy én velem mi lesz, hogy én hivatalos leszek-e erre a mennyegzői vacsorára. De hát kik is a hivatalosak? Hogy lehetne meghatározni azoknak a körét, akik hivatalosak lesznek erre az öröm ünnepre? Nos, én azt gondolom, hogy az ige valójában erre is teljesen világos és egyértelmű választ ad nekünk. Amikor azt mondja, hogy dicsérjük az Urat, a mi Istenünket, mindazok, akik félik őt, akik neki szolgálnak, kicsinyek és nagyok egyaránt. Vagy, hogy egy kicsit jobban érthetőbben is meghatározzuk ezeknek a körét, a hivatalosak azok, akik nem vitatkoznak az Istennel. Azok a hivatalosak, akik nem akarják jobban tudni nála azt, hogy mire van szükségük, azt, hogy mi az, ami használ nekik. A hivatalosok azok, akik a világ nyomorúságait, háborúságait, kegyetlenségeit, szegénységét látva nem az Istent állítják pellengérre, nem az Istennek tesznek szemrehányást, nem az Istent vonják kérdőre azzal, hogy hol volt akkor, amikor mindezek a szörnyűségek megtörténtek. Miért nem állította meg az öldöklők kezét? Miért nem volt ott a nyomorgók, a szegények, a betegek mellett? Hogy miért nem segített azoknak, akik mélységben voltak, hogy ki tudjanak emelkedni? A hivatalosak azok, akik akkor is tudják dicsérni az Istent, amikor sebet kap az életük, amikor csalódás éri őket, amikor veszteségük van, amikor nem válnak valóra az álmaik, az elképzeléseik, amikor naponként kell küzdelmet folytatniuk, akár csak a létfenntartásukért is. A hivatalosak azok, akik dicsérni tudják az Istent akkor is, amikor betegség terhesújtja őket, vagy amikor koporsó mellett kell megállniuk. És ezek a hivatalosak tulajdonképpen már nem is vendégek, hanem ők a mennyasszony, ők a gyülekezet, ők az a közösség, amelyről az ige azt mondja, hogy az övéi, az Istenhez tartozók. És úgy vannak ott már ezen a vendégségen, mint menyasszony, akiket vár a vőlegény. A vőlegény, aki várja az ő menyasszonyát. Örvendezzünk mi is ennek a dicsőségnek, mert eljön a bárány menyegzőjének a napja. Nem tudjuk, hogy mikor, de erre is válaszol az ige. Eljön a bárány menyegzőjének a napja, akkor, amikor a feleség elkészítette magát. János apostol ezt a képet adja az ige olvasói elé, mint a reménységnek, a jövendőnek a képét. De ahhoz, hogy mindez beteljesülhessen, ahhoz a menyasszonynak valóban el kell készülnie. És itt van megint a nagy kérdés, hogy készen vagyunk-e mi? Vagy ha még nem vagyunk készen, akkor vajon mikor leszünk majd készen? Az ember szeret nem egyszer olyan dolgokat is magának tulajdonítani, amelyek pedig nem az ő érdemei. De Isten tudja, hogy mi a magunk erejéből valójában nem tudunk elkészülni. Mert mindig van a szívünknek egy-egy rejtett zuga, ami még nincs kitakarítva, amelyet még beszennyeznek a bűnöknek a terhei. Mindig van az életünknek valami rejtett titka, amit még nem hoztunk napvilágra. Mindig vannak az életünknek olyan alkalmai, amikor mélységben vagyunk, és amelyekből magunk, a magunk erejéből nem tudunk kiemelkedni. De a helyzet mégsem reménytelen, már ami elkészülésünket illeti. Mert Isten ott van velünk. Ő naponként a segítségünkre van abban, hogy ebben a készülődésben legyen erőnk és akaratunk, hogy ebben a készülődésben ne álljunk meg, ne torpanjunk meg, hanem menjünk tovább a felkészülésnek az útján. Isten minden nap tanít bennünket arra, hogy fogadjuk el Krisztust, a benne kapott ajándékot, mert ez lehet a mi segítségünk abban, hogy el tudjunk készülni. Azt hallottuk az ígéből, hogy a feleség elkészítette magát. Adatott neki fehér gyolcs. Ezt a fehér gyolcsot, a belőle készült ruhát nem a menyasszony készítette. Nem ő vette meg magának. Nem ő kereste meg a rávalót, az árát. Hanem ezt a menyegzői ruhát, ezt a vőlegény adta neki, adatott neki. Jól ismerjük azt a példázatot, amelyik a királyi menyegzőről szól, ahol mindenki fehér menyegzői ruhában van. És amikor a király bemegy a vendégsereg közé, akkor lát egy embert, akin nincs fehér menyegzői ruha. Oda megy hozzá, és megkérdezi tőle, barátom, te hogy tudtál bejönni ide, hiszen nincsen rajtad a menyegzői ruha. És ő nem válaszol, hallgat. Mert aki menyegzőbe akar menni, annak menyegzői ruhában kell lennie. És erről a ruháról nem a meghívottaknak kell gondoskodni. Ezt a ruhát a vőlegény adja a vendégek számára. Ez a ruha nem más, mint a Krisztusban nyert kegyelem. Pál apostol írja szeretett gyülekezetének, az efézusi gyülekezetnek, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka a számotokra. A tékozló fiúnak, amikor hazatért az apai házba, akkor le kellett vetkőznie. Le kellett vetkőznie a rongyos ruháit, és nem azért, mert azok csúnyák voltak, mert azok piszkosak voltak, hanem azért, mert le kellett vetkőznie mindent, ami akkor volt rajta, amikor az atyai háztól távol, nyomorúságban, szenvedésben élt. Le kellett vetkőznie mindent, mert azokra a piszkos rongyokra nem lehetett rávenni a tiszta, a mennyegzői ruhát. Ugye mi emberek is olyan sokszor gondoljuk azt, hogy az a ruha, ami rajtunk van, képletesen mondva, az, ami dicsőségünknek, ami érdemeinknek a díszruhája, pedig nem így van. Nekünk is le kell vetkőznünk, úgy, ahogy abban a szép énekünkben mondjuk, jövünk semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva, meztelen, hogy felruház. Igen, nekünk is egy mennyegzői ruha kell. Egy mennyegzői ruha ahhoz, hogy részesei lehessünk a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Mert csak azok mehetnek be, akiken rajta van ez a tiszta, fehér gyolcs, amit az Isten kínál mindannyiunk számára. Naponként, amikor megszólít bennünket az ő szavával, és arra kér, arra tanít, hogy éljünk, cselekedjünk, beszéljünk, gondolkodjunk úgy, ahogyan Jézus tanítja. Nem tudjuk a bárány mennyegzőjének az idejét. Nem tudjuk azt, hogy mi mikor leszünk készen. De tudjuk azt, hogy csak akkor lehetünk részesei ennek a vendégségnek, hogyha alávetjük magunkat az elhangzottaknak. Hogyha engedjük, hogy Isten naponként alakítson és formáljon bennünket. Ez az alakítás, ez a formálás bizony nem egyszer lemondással, sőt, talán még fájdalommal, veszteséggel is jár. De Isten tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Isten nem próbál meg bennünket jobban annál, mint amihez erőt is ad nekünk. Most azért elcsendesedve, azért imádkozzunk, hogy legyen erőnk és akaratunk ahhoz, hogy alávessük magunkat ennek az átalakításnak, ennek az csodálatos átöltöztetésnek. Mert csak így lehet reménységünk abban, hogy mi is a hivatalosok között lehetünk. Amen.